Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. János evangéliuma sorozatában a János evangéliumának 13. részének első 20 versét helyünkön maradva hallgassuk meg, testvéreim, a lábmosás története. Hallgassuk figyelemmel, hogy szól hozzánk Isten igéje. János evangéliuma 13. részéből a liturgiás lapon követhetjük a hosszabb szövegrészt. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótába. És elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét az asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesedni az írásnak: aki velem együtt eszik, azt támad ellenem. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy megérinthessen bennünket, szívünkbe fogadjuk, ott munkálkodjon bennünk, és jó gyümölcsöket teremjünk Isten dicsőségére, és mindazok örömére, akikkel együtt élünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, emeljük föl szívünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a jelet, amit ma adtál nekünk a Szent Keresztségben, amellyel nem csak a keresztelős családot, hanem minket is időről időre meggyőzöl, hogy te az életedet, véredet adtad értünk, Jézus Krisztusunk. Köszönjük azt a csodát, amit ez jelent számunkra. Köszönjük a húsvét ünnepét, amit nemrég ünnepelhettünk. Köszönjük azt, hogy mint feltámadott Urat dicsőíthetünk, mint jelenvalót, aki szerte jársz és közöttünk vagy. Kérünk, hogy most is hadd éljük meg, hogy személyesen te köszönsz ránk, te szólsz hozzánk, te hívsz a megtérésre, te hívsz a megbékélésre, te adsz vigasztalást és nyugalmat nekünk. Könyörgünk ezért a mai Isten tiszteletért, kicsik és nagyok között, így tesszük a kezedbe a nagyobb gyermekeket, akik a keresztségben felnövekedve tanulják a te dolgaidat, a köztük szolgálók áldásával. Úrunk, kérünk, hogy hadd lehessen valóban áldás a szolgálatuk, ott lenne a termekben, a gyerekisten tisztelten. És hadd éljük meg a csodát itt is, hogy amikor mi próbálunk téged elérni, észreveszük azt, hogy te már rég elértél bennünket. Így könyörülj rajtunk, és cselekedd ezt a csodát közöttünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az evangéliumot hirdetem közöttetek, megiratott ez az imént felolvasott részben, János evangéliumának 13. részében, a 7. versben, így olvastuk és olvassuk újra. Jézus így válaszolt Péternek, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Szeretett testvéreim, biztos van a családban is olyan, hogy hirtelen egy DVD-t megtalálunk, és rácsodálkozunk, jé, ez nekünk megvan, és újra megnézzük. Hát mi megtaláltunk egy DVD-t, amin a Lukács írása szerinti apostolok cselekedetei vizuális Biblia formájában nézhető, és azért különleges ez, mert hogy teljesen a bibliai szöveget hallgathatjuk benne, tehát semmi plusz nincsen, végig a bibliai szöveg megy. Ami viszont egészen meglepett benne, és újra felfedeztem, hogy a rendező hogy adja elénk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, úgy, hogy Lukács, az evangélista egyébként, aki az evangélium folytatását írja meg ebben, egy hajón utazik, és a hajón az utas társakkal mintegy beszélget, és beszélgetve elmondja nekik, hogy hogy is történt azután, hogy Jézus feltámadt, mennybe ment, mit csináltak a tanítványok együtt, hogy voltak együtt, és a lehető legtermészetesebb módon beszél el a történéseket, és természetesen aztán képek, filmek formájában megjelennek azok a különböző fontosabb történések előttünk, amiket az apostolok cselekedetei feljegyeztek, de mindig visszamegy a kép Lukácsra, hogyan meséli ezt a hajóút alkalmával a többieknek. Ez nekem azért segített, mert újra felfedeztem és rácsodálkoztam arra, hogy hát valahogy így adták tovább az evangéliumot az első időkben, az első keresztnek, hogy nem volt bibliájuk, nem volt palástos lelkész, aki nagy komolyan felolvasta az evangélium igéit, hanem beszéltek róla természetesen, úgy volt ez, hogy ahogy mi elmesélünk egy fontos dolgot. Emlékeztek arra, hogy mi is történt Krisztus Urunkkal. Valószínűleg János evangélista és az összes többiek is nem csak megírták, hanem elbeszélték azt, amit Jézussal átéltek, amit láttak. A lehető legtermészetesebb módon, és valószínűleg a legnagyobb hévvel és lelkesedéssel. Vajon miért örökítette meg János evangélista lábmosás történetét? Ezen kezdtem el gondolkozni. Sokszor volt már előttem ez a történet, sokat beszélgettem másokkal, beszéltem is róla. Sokáig nem találtam fogást rajta, hogy ma mit hozzak elétek ezzel kapcsolatban. Mi is ismerjük, húsvéton túl vagyunk, csomó mindent átéltünk, nagy csütörtököt együtt átéltük. Hát mit lehet erről még mondani? Hát lehet bőven. De engem különösen az fogott meg, hogy vajon miért van az, hogy János evangélista olyan fontosnak tartotta, hogy ezt elmondja. Mert a többiek nem beszélnek erről, se Máté, se Márk, se Lukács. És érdekes módon ugye János evangélista az utolsó vacsora helyére ezt a történetet szerkeszti bele, mondja el, meséli el nekünk, hogy hogy is volt, hogyan is mosta meg a tanítványok lábát Jézus. Miért? Miért volt olyan fontos ennek az embernek, aki öreg korában írja az evangéliumot, hogy ezt még elmondja? Mi indította őt? Miért akarta ezt elővenni? Hát természetesen testvéreim, erre a válasz az, hogy nem tudjuk. És akkor itt mehetünk is haza. Nincs válasz a feltett kérdésre. Tehát nyilván csak találgathatunk, a választ pontosan nem tudjuk, de azért utána járunk, gondolkozunk rajta. Hiszem, hogy ez egy fontos út lehet számunkra. De hadd menjek egy kicsit még távolabb az igétől, hogy aztán közel kerülhessünk újra. Nem tudom, hogy amikor elkezdünk emlékezni a múltra, amikor múltat idézünk gyerekeinknek, unokáinknak, néha gyerekeim szokták mondani, hogy meséljek az én gyerekkoromról, biztos nagyszülőknek is néha föltesznek ilyen kérdéseket. Mesélj már, hogy volt, bár tennének föl ilyen kérdéseket az utánunk jövők. Szóval, amikor elkezdünk beszélni a múltra, akkor miről kezdünk el beszélni? Miket emelünk ki? Megfigyeltétek, hogy nektek mi a fontos? Mi az, amiről beszéltek? Mi az, ami kiemelkedik abból a hatalmas fergetekből, amit múltunknak nevezünk, amiből nagyon nehéz válogatni, abból az irdatlan nagy raktárból mit hozol elő? Mi az, amit sokszor elmondasz? Vagy ha nem is mondod el, mi az, amire magadban sokszor emlékezel? mi jut eszedbe, mi az, amit sokat idézel fel magadba, milyen részletekkel szoktunk bíbelődni. Mostában Márai Sándornak a naplójával újra találkozásaim vannak, amiket nagyon élvezek. Ő művészi formában teszi ugyanezt, a művész figyelmével és érzékenységével válogat a múltjából, és rajzol meg helyzeteket, jellemeket, szenzációs komolysággal és humorral egyszerre, rendkívül jó irodalmi élmény, mindenki számára ajánlom. És nagyon érdekes, ahogyan ő emlékezik a múltra, hogy mit emel ki belőle. Mi az, ami kiemelkedik, ami fontos, amit még mindenképpen el akar mondani. Testvéreim, amikor emlékezünk, az egyrészt szól rólunk, akik emlékezünk vissza, de szól arról is, hogy kiknek mondjuk el. És bizonyára ennek az embernek így mondjuk el, amannak az embernek úgy mondjuk el. Másképpen és másképpen mondjuk el. Hogyan áll ez a lábmosás történetével? Ki az, aki emlékezik? Hát János, az időskorú János. Az egyetlen tanítvány, aki az időskort megérte, állítólag ő nagyon fiatal volt tanítványkorában még, aki még az utolsó tanú volt, aki nem vértanú halált halt. És ez a János emlékezik, de ami ennél fontosabb, és amiért számunkra is fontosak az ő szavai, hogy ki által emlékezik. Ki az, aki úgymond a raktárból hozza elő az emlékeit, hisszük, hogy ezért minősített könyv a Biblia számunkra, mert a Szentlélek hozta elő számára ezeket az emlékeket. Amikor János emlékezik, akkor a Szentlélek emlékeztet bennünket, és ezt teszi egészen speciálissá, különlegessé, szenté ezt a visszaemlékezést, ami össze nem hasonlítható semmivel. És kihez szabja? Mert mondtam, hogy az is fontos. Kiknek mondja el? Az első század végi keresztényeknek. Már az első generáció utolsó tagjainak, és a következő generáció első tagjainak. Testvéreim, az első keresztény nemzedék számára íródott ez, meg az utánuk jövőknek. De azt még tegyük hozzá, hogy mondja el ezt János szemtanúként, résztvevőként, mint aki ott volt az utolsó vacsorán, aki ott volt a lábmosásnál, akinek ugyanúgy megmosta a lábát Jézus, mint a többi tanítványnak. És ez nagyon-nagyon fontos. Olyan ez egy kicsit, mint amikor van még egy idős rokon, nekem tegnap volt egy ilyen élményem, aki még emlékezik a régi dolgokra. Az utolsó, aki még meg tudja mondani, hogy hol lakott a dédnagyapa. Aki még utoljára találkozott ezzel és ezzel a rokonnal, aki még személyesen ott volt. Szoktunk a viccesen, aki még Ferenc Jóskával is kezet rázott. Hát ez a generáció kezd elmenni közülünk, sőt, már el is ment. Testvéreim, János így van a keresztények között. Ő az utolsó, aki még tanítványként, apostolként el tud mondani olyan dolgokat, amiket más nem. És mintha az időskor végén gyorsan minden fontosat, mert hogy János evangéliuma nagyon különbözik a másik háromtól, minden fontosat még el akar mondani, és a lelkünkre akar csomózni, hogy na erre figyeljetek oda, erre gondoljatok. És testvéreim, ezért van különös ereje és hangsúlya, hogy János úgy dönt, hogy a lábmosást elmondja, elénk teszi, elénk adja, és azt mondja, gondoljátok át ti is, hogy itt mi történt. És nem azért réved a múltba János, mert nem érdekli a jelen, mert azt unalmasnak találja. Már nem törődik a jelennel meg a jövővel, éppen azért emlékezik, mert érdekli a jelen. És ez az emlékezés fajta, ami minden mást megkülönbözteti a nosztalgiától. Hogy azért hozom elő a régi dolgokat, nem azért, az nekem jó, meg ott jobb volt, néha így érezzük, hanem azért hozom elő, mert hiszem, hogy ennek a jelenre nagyon fontos üzenete van. És ha így hallgatjuk János szavait, és megpróbáljuk kikövetkeztetni, hogy vajon miért hozta a lábmosás történetét, akkor két párhuzam rögtön segíthet ezt megérteni. Az egyik, amikor Pál apostol írja a korintusi első levelet, emlékezzetek, beleteszi a szeretet himnuszát, ami nem a levegőben lóg. Miért is mondja el a szeretet himnuszát a korintusiaknak Pál apostol? Azért, mert nagy gáz van Korintusban. Azért, mert széthúznak, mert a hívők pártoskodnak. Azért, mert az úrvacsorával rosszul élnek, mert utána mindenki, a szegény nem ehet, eleget, a gazdag meg dőzsöl. És feszültség keletkezik az emberek között, a testvérek között, a gyülekezetben. Megtört az egység. Meg azért, mert megtudjuk a levélből indirekt módon, hogy azok, akik Istentől kegyelmi ajándékokat, szolgálatokat adtak, dicsekednek és versengenek egymás, hogy ki a jobb, meg ki a nagyobb keresztjén. És akkor Pál azt mondja, itt a szeretet himnusza. Hallgassátok meg. ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. Szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Semmi vagyok. Mondok egy másik párhuzamot, szintén Pál apostol. A filippi gyülekezetnek beilleszti azt a korabeli himnuszt, amit mi így ismerünk, Krisztus himnusz. Ez a korabeli katekumeneknek, a korabeli konfirmandusoknak a hitvallása volt. Ezt kell elmondaniuk. Az az indulat legyen bennetek, vezeti be Pál, ami Krisztus Jézusban volt, aki Istennek formájában volt, megüresítette magát. Szolgai formát vett fel. Miért mondja ezt el Pál a filippieknek? Mert megtudjuk a levélből indirekt módon, hogy nem ez az indulat van az emberekben, hogy akik Krisztust vallják uruknak, egymást marják. És azt mondja, hogy nézzetek Krisztusra, akiről beszélünk, akiről szól az evangélium, és oda illeszti, oda teszi az óruk elé Krisztusnak az útját, hogy milyen utat járt beértünk. Kezdjük érteni, hogy a lábmosás története hogy kerül az első század végén a keresztjének elé? Hogy ti, akik az én nevemet dicsőítitek, térdeljetek le, és alázzátok meg magatokat egymás előtt is. És ti, akik püspökök, nem tudom, gyülekezetvezetők, diakónusok vagytok, vagy egyszerűen csak Krisztus nevéről neveztettek, térdeljetek le, és szolgáljatok egymásnak. Azért hozzá eljük a lábmosást, mert azt mondja, és ez mindenkor fontos része a hitünknek, hogy amikor az életünkről gondolkodunk, a hétköznapunkról, mindig Krisztus legyen előttünk. Milyen volt Krisztus? Hogy csinálta ő? Úgyhogy levette a felső ruháját, ami egy hosszú ruha volt, és kötényt rakott maga elé. Kik voltak alsó ruhában? Kik voltak azok, akik így voltak? A rabszolgák. Ez egy rabszolgamunka volt. Maga elé teríti a kendőt, és megy, és a tanítványok büdös, poros, guztustalan lábát megmossa. Ő az Úr, a Mester, a Messiás, az Isten fia, a Rabbi, a csodálatos, a gyógyító, a próféta. Oda megy, és rabszolgaként ezt megteszi. És nem hagyja, hogy mi értelmezgessük ezt a történetet. Jézus egy pár dolgot nem hagyott ránk, hogy mi magyarázzuk. Ő elmagyarázza helyettünk. Nehogy valamelyik pap majd félrebeszéljem. Azt mondja, hogy hát a lényeg az, példát adtam nektek. Ha én az Úr és Mester megtettem, ti is tegyétek meg egymással. Egymással. Mert a szolga nem nagyobb az ő uránál. Példát adott számunkra Jézus. Miért mondja el János? Miért emlékezik erre vissza? Azért, hogy minket, mai keresztényeket is, de az akkoriakat is emlékeztessen, hogy ti nem urak vagytok. Jó esik, hogy azt egy Sóskuti úr jön. Ugye? Mi nem urak vagyunk. Vagyunk olyan, uram, és akkor néha viccesen szoktam mondani, hogy hol van, ugye? Én nem vagyok úr, ha az uramat szólítják, akkor az más. Uram. Mi szolgák vagyunk. És testvéreim, amikor azt mondjuk, hogy szolgálat, az a szolgából ered. Gondolunk erre, amikor szolgálunk a gyülekezetben? Amikor nagy palástal fölbicegnek a lelkészek, és szolgálatot végzek. Biztos, hogy akkor szolgának érzem magamat közben, és a sújtások mentén nem úrnak? Ez egy úri viselet, nem? Énként nem a diákok viselete volt a palást. Mindenesetre testvéreim, elgondolkoztat bennünket ez a történet, és arra szeretnék hívni benneteket is, amit eddig elmondtam, az bevezető. A lényeg, az bennetek fog történni. Hogy azokkal a szavakkal, amiket ilyen szép nagy betűvel a liturgiás lapra oda tettem elétek, kérlek, hogy nézegessétek. Nincs is fontosabb ezen az Isten tisztelet, mint hogy ezeket a szavakat kérlek, hogy nézegessétek. Ha már semmi más nem tesztek, ez is valami. Igyekeztem más-más betűtípussal, hogy izgalmas is legyen. Szóval itt van előttünk néhány szó. Mit mondanak ezek nekünk? És testvéreim, mindig az a fontos, amire mi jutunk belül, de most különösen ez az Isten tisztán, szeretném, ha megértenétek, hogy most nem én mondom a fontosat itt a szószékről, hanem nektek kell a szívetekben valami fontosat kimondani ezekről a szavakról. Akár azt, hogy nem értem, akár azt, hogy bocsánat, Uram, most értettem meg, hogy ez mi, és félreértettem eddig. Vagy kérni Istent, hogy ezekben erősítsen meg. Mit jelent számunkra az, hogy szolgálat? Azokhoz fordulok, akik szolgálnak a gyülekezetben már. Szolgálatot jelent, vagy uralkodást? Térdelést, vagy dicsőségvágyat? a magam fényezésére használom, vagy tényleg komolyan veszem, hogy példát adott Jézus, ő a mester, és amit ő csinál, én is azt csinálom. Vagy amikor azt látom, hogy alázat. Értem ezt a szót. Testvérem, az elmúlt hét nekem leckét adott az alázatból, keményen. Nem fogom elmondani részletesen, de olyan dolgon kellett keresztül mennem, amiben csupa olyat kell csinálni, amit nem szeretek csinálni, amit úgy gondoltam, hogy én ilyet nem fogok csinálni. De muszáj volt. És az ember elgondolkozik ilyen helyzetekben, hogy hát nem természetes, hogy az ember letérdel és valami olyat csinál, ami nem belőle következik. Amikor az alázatban és a szolgálatban rájövünk, hogy a lényeg nem én vagyok, sőt, a szolgálatnak és az alázatnak az a lényege, hogy a másik ember kerül fölülre, hogy őt emelem magam fölé, hogy szinte megfeledkezek magamról, neki adok teret, őt hallgatom, őt gondozom, őrá figyelek. Szolgálok, és alázattal vagyok. Testvéreim, egy élet kevés rá, hogy megértsük, mi az alázat lényege. Egy élet kevés rá, hogy ebből valami picit átéljünk, hogy egy picit már végre azt a nagy, hatalmas énünket lejjebb tudjuk tenni, és azt ne türemkedjen bele minden percünkbe az állandó vágyunk, igényünk, követelésünk, jogunk, felháborodásunk, kiborulásunk. Testvérem, úgy mondom nektek, mint aki maga is iszonyúan küzd ezzel. Nincs is nagyobb küzdelme ennél. Nehogy azt higgyétek, hogy úgy mondom, mint aki ebben már készen van. Sőt, az elején vagyok. De olyan jó arra is gondolni, és annyira örülök a keresztelőnek ilyen szempontból, és ez a Boldizsár gyerek nagyon rendes fiú, hogy ilyen jól bírja a prédikációt, Isten tartsa meg jó szokását. Szóval itt volt a keresztelő megmosatni. Hogy mit jelent megmosattatni, hagy használjam ezt a furcsa szót így. Megmosattatni. Olyan sokat jelent a keresztelőbe az, hogy a kisgyermek még nem tud oda menni, még nem tudja kérni, hanem vele ez történik. Vele mindez történik. Ahogy a tanítványok lábát is Jézus megmossa, velük ez történt. Péter egy ideig tiltakozott, aztán megérezte a jó ízét, hogy erre szükség van, akkor már akarta az ő lelkes, szangvinikus módján, nagy hullámokat átjárva. De hogy a megmosattatás azt jelenti, hogy egyszer csak rácsodálkozok, hogy Jézus vére még az én bűneimre is elég. Még az én mocskos, szerencsétlen, ügyetlen, elrontott életemet is meg tudja mosni, és tisztává tud tenni. Ez egy csodálatos dolog, amikor az ember ezen a pici szón, hogy mit jelent megmosattatni, elmélkedik, és rádöbben, hogy mit is jelent. Nagyon sokat jelent az, hogyha az ember egy bibliai történethez úgy közelít, hogy magát beleképzeli. Otthon próbáljátok ki, és csukjátok be a szemeteket, és próbáljátok belehelyezkedni valamelyik tanítvány helyébe, nek Jézus megmossa a lábát. Ha komolyan ott van a szívetekben a hit, és Jézust elkezdtétek már megismerni, megdöbbentek rajta, hogy te jó ég, hát Jézus jön én hozzám. Hát ki vagyok én? És itt terem meg az alázat, testvéreim. Amikor rájövök, hogy ő a mester, ezt megtette velem. Hogy ő az Isten fia onnan a mennyei dicsőségből, a Szent Háromság Isten csodálatos közösségéből, szeretetéből lejön értem, és beleszűkül ebbe az emberi testbe, azért, mert úgy szerette Isten a világot. Akkor már értem ezt a szót, hogy mit jelent megtisztulni. Akkor már kezdem érteni, mit mond Jézus Péternek, hogy hát akit már egyszer megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, ti már tiszták vagytok. Hadd kérdezzelek titeket, ti már tiszták vagytok? Megmosott benneteket a bárány vére. Jézus Krisztus megtisztított minket. Ti már tiszták vagytok? Csak a lábunkat kell időnként megmosni. Megértem akkor azt a szót is, hogy mit jelent átélni. A kereszténységgel az a baj, testvéreim, hogy főleg a papok a hibásak ebben egyébként, hogy még ostorozzam egy kicsit magunkat, hogy mindig tanítást csinálunk a kereszténység, mindig valami okosat kell mondani, és mindig tanítani, hogy ezt és ezt kell csinálni, ezt mondja az Isten igé, és az igét is mindig úgy tanulmányozzuk, hogy valami komoly dolgot kiolvassunk belőle, holott a kereszténységben ez nagyon fontos, a tanítás kezdettől fontos, nem akarom bagatellizálni, de testvérem, az átélés nélkül semmit nem ér. Hiába tanulsz Krisztusról 50 éven át, ha semmit nem élsz át belőle. És olyan jó, hogy Jézus úgy jön közel a tanítványokhoz, mai szóval mondom, performanszokat rendez nekik, hogy legyen mire emlékezni. Nem véletlenül az öreg Jánosnak előjön a lábmosás története, mert ez egy akkora élmény volt számára, az egy átélhető dolog volt. Ezért adatott nekünk a sákramentumban a keresztség, hogy éljük át, mit jelent, hogy a gyermeket megmossa a víz. Hogy mit jelent az úrvacsorában a kenyér és a bor, ahogy átjár bennünket. Így illeszkedik hozzánk Isten, hogy átéljünk valamit abból, amit ő nekünk mond. És ha átéltük, akkor van mit továbbadnunk. Akkor értjük, hogy mit jelent a továbbadás, akkor nem csak egy szlogán lesz. Hadd mondjam, testvéreim, nagyon csendesen, de belsőleg nyugtalanul. Hál' Istennek elkezdődött a keresztkérdések sorozat. Meglett a 15 fő. Ennek körülhetünk, igaz? De nem szégyen, hogy egy 130-140-es vasárpi létszámú gyülekezetből alig tudtunk 15 főt meghívni. Nem szégyeljük magunkat, hogy ilyen gyengén tudjuk továbbadni az evangéliumot, hogy nincs, akit meghívjunk, hogy nincs egy ember, akinek szeretnénk elmondani, hogy ember, ha ide nem jössz el, akkor elkárhozol. Ha nem térsz meg, a pokolba mész. Ha nem térsz meg, kimaradsz valami nagyon jóból. És testvéreim, 15 ember tudtunk összekapárni nagy nehezen. Hát hol vannak azok, akik körülöttünk éhezik és szomjúhozzák az Isten fiainak megjelenését? Ott vannak, csak mi vagyunk gyáva nyulak, és nem merjük továbbadni. Holott, ha valamit átélünk, azt azért éljük át, hogy továbbadjuk. És János testvéreim öreg korában is fűtötte még. Mondhatta volna magába, testvérek, megkérdezik, milyen volt Jézus? Hát jó volt. Jó, sajnáljátok, hogy kimaradtatok belőle. Hanem elkezdi mondani, és még mindig meséli, és még mindig beszél, és még mindig bizonyságot tesz, és még mindig ég az evangélium, hogy minél többen hallják. Hol vagyunk mi ettől, testvérem? Hol vagyok ettől én? És az utolsó elmélkedni való, amit kérlek benneteket, hogy otthon folytassatok, hogy kicsoda Jézus velünk, bennünk és általunk. Tegyétek fel ezt a kérdést, mert mindezekben szolgálat, alázat, megmosattatás, megtisztulás, átélés, továbbadás, mindig Jézust kell keresni. János evangélista ezért mindig úgy ír, hogy mindenben Jézus legyen a középpontban, még a legkisebb mozdulatban is, mindig Jézus, és Jézus beszélteti, hogy ott legyen a mi életünkben is középpontban. Elmélkedjetek és gondolkozzatok rajta otthon, hagyjatok időt magatoknak, hogy kicsoda Jézus számodra, kicsoda veled, milyen kapcsolatban vagy vele, kicsoda benned, és kicsoda lehet általad Jézus ebben a világban. Testvéreim, ha csak házi feladatként ennyit megtesztek, és erre egy fél órát rászántok, akkor már volt értelme nekem egy fél órát rászánni, hogy beszéljek nektek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Nem volt más választás, de köszönöm. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a Szentírást, és köszönjük az előttünk járók bizonyságtételeit. Köszönjük a szemtanúkat, köszönjük a te szent lelkednek az ihletését, és mindezekben köszönjük a mi megváltónkat, Jézust. Köszönjük Istenünk, hogy boldogságra és bővölködésre hívsz bennünket, ahogyan ma hallottuk, hogy te nem elvenni akarod az örömeinket, hanem kevesled, hogy többet akarsz annál adni, mint amit mi összetudunk magunknak gyűjteni. Köszönjük, hogy te tőled jön a boldogság és a békesség, tőled jön az áldás. Így könyörgünk most a gyülekezet tagjai számára ezért. Különösen azokért könyörgünk, akik betegségben vannak, vagy betegeket hordoznak, ápolnak, akik lelki mélységekben vannak, akik gyászolnak, akik emberi konfliktusokban vannak, és néha még a maguk élete felől is kétségben vannak. Imádkozunk azokért, akiket a depresszió, a mélység, a szomorúság, az elkeseredés, az apátia húz le. Látod, Urunk, hogy milyen nagy ereje van ennek. Kérünk, hogy mutasd meg minnyájunk számára a te nagy erődet, bármiben is vagyunk, hogy te mindennél több vagy, hatalmasabb vagy. Közben járunk előtted azokért, akik műtétre készülnek. Segítsd meg őket, bátorítsd őket, erősítsd őket. Imádkozunk azért, hogy hadd lehessenek az alkalmaink, az együttléteink olyanok, hogy abban valóban átélünk, feltöltődünk, és lesz mit továbbadnunk. Látod, Urunk, hogy milyen nehezen megy ez nekünk. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, töltsd tele a mi lelkünket, hogy kicsorduljon belőle ez a sok szeretet, amit tőled kapunk. Kérünk, hogy legyél a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hadd dicsőítessünk téged, hadd lássunk jelül ebben a világban, itt, ahol élünk, vagy az otthonunkban, a munkahelyünkön, az iskolában. Hadd lássunk jelül keresztényként ebben az országban, hogy minél többen szomjazzanak, éhezzenek téged, és nálad megnyugvást találjanak. Amen. Jöjjetek és mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájunkkal. Amen.